Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor manipulációról, kommunikációról és rációról. Böhm Kornél a mikrofonoknál, és itt van velem a Rádiókafé 98-on a stúdióban Majzinger János séf, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. János, itt ugye alapvetően a manipulációról fogunk beszélni, és nem hiszem, hogy a vendéglátás meg a gasztronómia automatikusan behúzza ezt a gondolatsort, hogy itt ugye befolyásolásról, átverésről beszélgetünk. Te mire gondoltál, amikor egy ilyen fura témával kerestelek meg, és azt mondtad, hogy van miről beszélni bőven? Mi futott át benned, és utána kibontogatjuk aztán persze ezeket a szálakat?
Az első ötlet az egy filmből adódik, ami fölvetődött bennem, ez a Szemfényvesztők 1-2. Nagy sikerű produkció, ahol különböző bűvésztrükkökkel kápráztatták a nézőket, és aztán a pult túloldalán állva pedig ezt életszerűen is meg lehet tapasztalni sajnos elég sok helyen.
Tehát a napi munkában, a gasztronómiában, főzés közben vagy tálalásnál elő-elő fordulhat, hogy ugye a befogadót, akit egy esetben egy fogyasztok enni fog, az ő megélését meg az élményét próbáljuk ilyen-olyan irányba terelgetni.
Hát ez az egyik ága, ugye itt a szemfényvesztés, ugye két csapás irányt kell rögtön az elején szétválasztani. Az egyik egy valós vendéglátáshoz kapcsolódó életérzést, egy esztétikai, egy íz változtatásokat tartalmazó valódi tartalom, a másik pedig egy öncélú, azt mondjuk inkább a szabad rablás kategóriába esett újka felső combból csináljuk a borjú pörköltet.
Na hát ilyenekről szeretnélek kérdezni. Akkor átlényegül egy alapanyag például, mondjuk ez, azt remélni az ember, hogy ez inkább a 80-as évek vendéglátása lesz, de hát lehet, hogy ma is vannak ennek mintái, de hát hogyan lényegül hát át mondjuk alapanyag, hogyha ilyen korábbi mendemondákat felidézünk akár?
Szép szót keresve rá azért, Ez a becsapás, tehát itt semmi másról nem szól, mint egy olcsóbb nyersanyagból, vagy egy olcsóbb italféléből előállítani egy magasabbra pozícionált terméket, nyilván a magasabb áron eladva, és ezzel hasznot generálva a tulajdonosnak. Valóban ez a 80-as években működött és tobzódott, de a mostani világban, tehát a 23-as években is ez ugyanolyan probléma lett, ha másért nem, ugye a minőségi nyersanyagok drasztikus áremelése miatt.
Azt mondtad, hogy ez egy becsapás, hogyha másból állítanak elő valamit, és a menüsorban más szerepel, de ami egy nagyon nagy hasonló játékteret ad, az adott esetben a származási helye egy adott terméknek, mert nem mindegy, hogy az a Bresszei csirke, az látta-e Franciaországot, vagy nem?
Tehát Bresszei csirkét lehet venni. Meg lehet főzni ugyanolyan receptekkel, ahogy ott megfőzik kinn. Csak azért meg kell találni az ennek az értő közönségét is, aki meg van áldva egy szerény havi apponázzal, és szívesen is áldoz erre. Na most ebből azért kevés van mi kis hazánkba. Sajnos.
Fogyasztóként én a menü alapján dönthetek úgy, hogy most áldozok Bresszei csirkére, hogy maradjunk ennél a példánál. Igen. Viszont lehet, hogy valami tanyasi jellegű kapirgálót kapok, csak adott esetben Kaposvár mellől.
Úgy bizony. Van már nekünk is olyan jó vagy közel ehhez a Bresszei csirkéhez, van itt is kapirgálós, és én nagyon szívesen megismerkednék azzal az emberrel, aki ezt meg tudja ítélni egy bármilyen kievi ércemerről, hogyha bekötött szemmel etetném vele, hogy adok neki egy magyar kapirgálósat, adok egy bresszit, és ugye az ára az mondjuk 1-3-hoz a nyersanyagba. Bizalom kérdése ez. Bizalom, meg legfőképpen tisztesség.
Ahol egyszer átvernek, hogy nyilván igen, már megszűnik ez a bizalom, igen, de alapvetően megelőlegezzük azt, igen, hogyha az étlapról valamit kirendelünk, akkor az valószínűleg az lesz.
Nekem mindig azt mondják, hogy én ilyen nagyon pesszimista gyerek vagyok, hát én meg akkor...
Ezért hívtalak.
Akkor legyen a sok optimistának szép az élete, és akkor kapja ő mindig azt a tányérra, amit szeretne. És ne legyen soha átvárva, csak ugye ameddig én mást látok, és a háttérbe is mást látok, tehát az alapanyag forgalmazóknál, a nyersanyag forgalmazóknál is mást látok, akkor ugye...
Felmerül a kérdés.
Igen, hogy minden csirkecomnak van-e EU-s útlevele, vagy csak innen Karcag alsó utolsó villanyoszloptól balra.
Vagy van egy combja.
Úgy.
Azt most már kezdtem megtanulni, meg szerintem elég sokan, hogy, és ez nem becsapás, hanem adott esetben megtévesztés lehet, hogy ha harcsa ételt lát az ember, akkor tisztességes dolog megkérdezni, hogy az afrikai harcsa vagy szürke harcsa, mert nagyon nem mindegy, itt is árban, minőségben, ugye lehet, nem is egy faj tulajdonképpen, ebben most nem érdemes belemennünk, egyikünk sem biológus, de hogy itt ugye megfelel a valóságnak, ha azt írja valaki, hogy harcsa paprikás strapacskával, de nagyon más ételt kapok, ha az egyikre vagy a másikra gondolok.
Hát ez az éttermek 80%-ában így van, tehát a harcsát kiírják, odaadják az afrikai harcsát, és ebből ugye következhetünk is, hogy azért világvezető hatalom vagyunk halfogyasztásba, csak a sor másik végéről, tehát ugye ezzel az évi 2 kilónyi halunkkal nem sok tudományt sikerül összehozni, és tényleg a két ételt, vagy a két nyersanyagot nem lehet összehasonlítani. De hát ameddig a Balaton parton ugye a menő étel még most is a hekk, nem egy keszeg, tehát én most egy ideje ott a Balaton partra fújt engem a szél, és ott nagy viharba is keveredtem, és ugye tehát borzasztó nehéz azt megértetnem egy vendéggel, aki eljön egy külföldi országból, mondjuk van pénze, van igénye, hogy halat egyen, ül egy kitűnő üvegezett teraszon, a lába előtt a Balaton, és akkor böködi nekem 9 nyelven, hogy ő halat szeretne enni abból a vízből, és akkor én ilyen gumikacsákkal kis paródiát játszok le az asztal, hogy ez van abból a vízből, mert nem tudok venni halat a Balatonból.
Tegyük hozzá, hallgató kedvé, az afrikai harcsa az Magyarországon tenyészik, tehát az azért Afrikából jön, miközben a hek viszont Argentinából és egy tengeri.
Tehát legalább
tehát
arra
fogas nincs.
Arra megoldást találni csak a Balatonnal kapcsolatban, hogy egy-két halat, hogyha tudnánk venni. Hát azért egy jó kacsaliba zsírba sütött egész keszeg, ugye kovászos uborka, sercli, és akkor egy jó fröccs, ez ugye olyan háromszög már, amit kihagyhatatlannak tűnik.
Hát nagyon ideálisan hangzik minden esetre. Részben átlépnék, részben visszamegyek egy korábbi megállapításodra, ami szerintem sokan fantáziálnak azzal kapcsolatban, hogy jelesül, amikor azt mondtad, hogy egy vakteszten a legnagyobb szakértő meg tudná állapítani mondjuk egy kijevi csirkéről, hogy most kijevi ez az elkészítési mód, persze, hogy honnan származik. Az a kérdésem, és ez a része én szerintem tud szemfényvesztés lenni, hogy mondjuk a tökéletes lágytojás, egy ilyen toposz tulajdonképpen a csúcsgasztronómia területén, és a hallgatók nem látják, hogy egy pici fintor átfutott majd Zenger János séf arcán, tehát hogy ott meg lehet-e azt különböztetni, nyilván alá kérdezem, és azt mondom, gondolom, hogy nem, hogy 61 fokon vagy 63 fokon bugyogott-e az a tojás 60 percig vagy 59 és félig, miközben ezek a nüanszok emelik tulajdonképpen a presztízsét vagy az árát.
Mint minden éremnek ugye két oldala van. Valóban van egy bizonyos szakmai lépcsőket be kell tartani, de itt nem egy fokon fog múlni a világtörténelem, meg a Napóleon se. Tehát ugye, ha valaki véletlenül nem a teljesen optimális, azt hiszem 62,4 fokra kell állítani a kádat, ha jól emlékszem.
Én azt hiszem 61-63-at mondtam, úgyhogy ebbe benne voltam ebbe a tartományban.
Itt nem fér bele már ez a tizedes vesző, mert ha az ember még egy gin tonikkal többet ivott előző este, és egy tized másodperccel tovább nyomja a hőfokszabályozót, és 63 fok lesz, szerintem még azt is meg lehet enni. Tehát
nem vágják a fejet, ez feltetően.
Nem lesz abból baj. Tehát működik ez. Az igaz, hogy tehát mondom, hogy ugye, milyen érdekből csinálja ezt az ember. Újítani szeretne, újdonságokat bevezetni. Csináljunk szifonnal, ugye tejföl habot a túró gombócra, mert az egy sokkal könnyebb. Tehát hozom bele a tejfölből azt a savanykás ízt, amit megszokott az ember, és akkor ugye bele a patron, és már egy habot adok, nem a kikevert tejfölt, az ugye megint más lesz a textúrája, más érzés abba bele beleharapni, azt a szájba venni. Ez valóban egy ilyen szakmai történet. De az, amikor, és amit többször látok, vagy gyakrabban észlelek, hogy megpróbálunk mi. Tehát a fővezér vonal ebbe az, hogy silányabb minőségből megpróbálunk prémium bármit előállítani. Legyen az ital, legyen az étel.
Ugye ezek trendek is, tehát azért a szifon használat az egy nagyon felkapott dolog lett, és vannak olyan trendek, amik így elülnek, meg vannak, amik velünk maradnak. Most, amit ennek kapcsán mondtál, és úgy látom, hogy lelkesen, tehát hogy ez egy pozitív trendnek tartott, tehát ez egy olyan újítás, amire azt mondod, hogy na, ez rendben van.
Ez gyakorlatilag olyan egy már egyszerű verzió, mint a Forma 1, hogy ugye ott is kitaláltak valamit, ide légbeömlő, stb. Nagyobb féktárcsa, 10 év múlva átkerült egy AMG Mercedes-re, és akkor el lehetett adni, és mindenki tapsolva örül. Tehát ezzel nincsen baj, nem a szifonnal van a baj. A vendéglátó és többi üzlet is nem karitatív történet, hanem üzleti alapon működő vállalkozás.
Ezért nem ítéljük el őket.
Na most ugye borzalmasan hatalmas ötleteket hoztak be a szifonokkal kapcsolatban. Ez a spanyol úriember egy egész termékcsaládot tudott erre felépíteni. Ami hideg volt, azt tudjuk melegen adni, ami meleg volt, azt tudjuk hidegen adni.
Ugye Ferran Adriáról beszélünk.
Így van, tehát mindenből tudunk gyöngyöt csinálni, és kaviár csinálni, már a formáját tekintve, de azt tudni kell, hogy ehhez, ez nyilván az én véleményem, ehhez kellene egy megfelelő közönség. A megfelelő közönséget úgy lehetett volna, vagy úgy lehetne előállítani, nekünk vendéglátósoknak, hogyha 30 éven keresztül én nagyon jó rántott húst adnék, nagyon jó töltött káposztát adnék, és nagyon jó töltött paprikát adnék, és a borjú paprikás az borjú húsból lenne. És amikor ezt már kezdi unni a vendég, mint ahogy nyugaton is megunták, vagy megunják, akkor be lehet hozni egy szifonos történetet. De ameddig nem tud a vendégeknek a fejében, nem tud kialakulni egy olyan, hogy már jó a viszony, a nexus, a vendéglátós, és nem kell személyesnek lenni, hanem bizalom. Tehát az, hogy ne tudja, hogy nem át lesz verve. Tehát itt nem akarok kitérni arra, hogy 90-es években itt komoly autókat vásároltak abból, hogy a Perrier-es üvegbe nyomták a Corneliusból a szódát, az Evi Jánosba meg a csapvizet. Vissza a kupak, kivittük, 600 kész, köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. Nagyon komoly autók fölbukkantak itt ebből.
Víz meghajtású autócsodák.
Hát gyakorlatilag kicsit megelőzték a korukat.
Azt mondod, hogy csak átfordítom, hogy az alapokat kell rendbe tenni, tehát meg kell ismerkedni a tisztességes eljárásokkal, tisztességes élelmiszerekkel, alapanyagokkal, és utána nyílhat ki az ember érdeklődésre, hogy mondjuk egy szifonos ilyen varázslást, vagy egy kaviár alakú golyócskákat jobban be tudjon fogadni.
Mindenféleképpen. Ez egy fontos lépcsője ennek, de ameddig vannak különböző ilyen statisztikák, hogy azt lehet gyártani, amelyik spirálfüzet van. De ameddig azt mondjuk, hogy a magyar lakosság 75%-a éves szinten talán, ha egyszer megy el étterembe. Marad 25%, aminek a 25%-nak az 50% az egyszer vagy kétszer elmegy, ahol esküvő van, valami nagyobb születésnap, vagy mi. Tehát a rendszeresen étterembe járók száma az nagyon-nagyon kevés. Ezért nem tud kialakulni egy jó, megbízható, stabil gyakorlat az ő részükről, tehát hogy észrevegyék, hogyha valaki nem azt csinálja, és akkor aki meg nem azt csinálja, az ott nincs mese, tehát azt a Blaha Lujza téren kell déli 12-kor ki pellengére állít, hogy itt van, ő csinálta azt, aki a pulyka felső combból borjú paprikást csinált.
Hát ez egy elképzelt piactisztítási metódus,
hát igen,
amit most...
Ugye most ez a robbanás itt a felvételben az volt, hogy az én Skodámat itt valaki a ház előtt fölküldte, mert hogy ilyenekről merek beszélni, de azért ez tény, tehát ez így volt, meg így van. És visszakanyarodva csak egy pillanatra ide a csirkéhez, ez a bresci csirkéhez, az még kint is úgy van, hogy ennek van egy másik neve ennek a csirkének, hogy fekete lábú. Igazából ott lehet megkülönböztetni ezt a csirkét, hogy a lábát látja valaki, hogy itt a külső bőr az fekete. minden elkészítésnél, módnál szinte rajta hagyják a lábat, és úgy, ha a vendégasztalánál szervíroznak, ha a konyhából küldenek ki egy fél csirkét valamilyen módon szarvasgombával, nyilván agyon pumpálva, egy kiló vajjal, meglocsolva, meg bármi, akkor is rajta hagyják ezt a fekete részt, hogy elejét vegye annak, hogy most azt mondom, hogy ez most egy mangalica talajra rántott hús, vagy pedig a szofisztikált löncshús a konzervből bepanírozva.
Egy hús nagykereskedő ismerősünk mondta azt, mikor szóba került a mangalica, hogy te még nem ettél mangalicát igazából. Tehát, hogy arra utalt, hogy ez is csak egy olyan kevés helyen előforduló alapanyag, de nagyon sok helyen címkézik fel az.
Hát persze, ott aztán meg nem mondja, tehát ott tehát nagyon nehéz megkülönböztetni, vizuálisan, ha az ember látja, akkor úgy könnyebb igazságot tenni, ha módja lehetősége van, hogy ilyenekhez hozzáfér, vagy itt biztos.
Vagy a vágásnál ott van.
Hát azt nem, mert ugye azt.
Azt végképp nem.
Tehát ugye az nem, erről nem tudok nyilatkozni, mert én nem tudok ezekkel mit kezdeni. Tehát engem vittek már egy disznóvágásra, 40. vagy 45. születésnapon, és a leghátsó szobában voltam, a tiszta szobában, a tulipános ágyba letakarva, mert én nem tudom ezeket végignézni, vagy meghallgatni. Tehát én akkor szeretek ott lenni, amikor már szét van szedve, ők így elme, és akkor...
Onnantól alapanyagként.
Úgy igen, de egyszerűen olyan sok hatás az engem megfogni, még a meleg húsit is, tehát azt nem tudom, a katicát is kiviszem még most is, tehát jobb a vékesség, mert hogyha sok katica jön vissza, akkor rácseszhetek.
Igen, muszáj óvatosnak lenni. Franciaországban élnek ismerőseink, és az ottani óvodások 4 fogásos ebédet kapnak, és a 4. fogás az ráadásul sajt. Miközben nem arról van szó, hogy szarvasgombát reszelnek rá, és stílszerűen kolbászból lenne a kerítés, igen, hanem ez a fajta edukációs folyamat, amit az előbb tulajdonképpen felvetettél, vagy számon kértél.
Hát próbálják. Nem akarom lebecsmérelni a villanyszerelőt, vagy nem akarom az autószerelőt, vagy bármelyik szakmát lebecsmérelni, de azt azért tudomásul kell venni, hogyha az én szakmámmal, és ugye sokan vagyunk így, hogy szakácsok, hogy tudom én, tehát gyakorlatilag én belejutok abba az emberbe, aki megeszi a főztömet. Tehát az embernek egy részlete az én leszek.
Ez elég bizarrul hangzik, de értem, hogy mire gondolsz.
De így van, tehát és tudok káoszt csinálni, vagy tudok grimbuszt csinálni, hogyha az nem jó, vagy mit tudom én, mint ahogy ha véletlenül egyszer-egyszer sikerül jót főzni, akkor azt is látom, hogy tudok örömet is fakasztani.
Tehát, gondolom, hogy ez egy drive, tehát ez vizi tovább az embert, hogy persze, ilyen élményeket szerez.
Hát persze, persze, csak lassan megy ez, lassan. Hát nálunk még sokat kell várni arra, hogy 4 fogásos iskolai menzákat lássunk, és akkor ott elmagyarázzák, hogy mi a vaj, meg a mondjuk a margarin között a különbség. Ráadásul itt azért nagyon nagy hangszóróból jön egy ellen marketing, vagy nem tudom, tehát, hogy mi a jó az én szívemnek, és semmiképpen a vajat nem hallom, aztán azért hát én meg úgy ítélem meg, hogy mióta tejbe, vajba fürdök, azóta tök jó vagyok, tehát.
És margarinnal meg még nem próbáltad. Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Majzinger János séffel beszélgetünk itt a Rádió Café 98-on, és hamarosan folytatjuk a gasztronómiát illető átverésekről, manipulációról.